Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pál apostol csodálatos személyisége. Kedves hallgatóim, ezt a címet adtam az apostolok cselekedeteiről szóló sorozat mai adásának, mert mostantól, a 9. fejezettől kezdve, ő, Pál, veszi át a főszerepet Lukács írásában. Pál életéről elég keveset tudunk, biztosan csupán annyit, amennyit Lukács róla az apostolok cselekedeteiben, és ő pedig saját magáról a leveleiben elárul. Valamikor időszámításunk szerint 1 és 10 között valamikor született, mégpedig a diaszpóra zsidóságban, mint oly sokan, hiszen ekkoriban a Krisztus utáni első században már mintegy 5 millió zsidó élt a Szentföldön kívül a szétszóratásban. Szülővárosa Tarzusz, Kilíkia vagy Cilícia, római tartomány fővárosa, ez a mai Törökország területén fekszik. Tarzusz a hellén kultúra egyik központja volt. Pál római polgárként született, és ez a nagy kiváltság az édesapjáról szállhatott rá. Ő maga írja, hogy a 12 törzs közül, zsidó törzsek közül ő Benyámin törzséből származik, ahonnan az első zsidó király Saul is származott. Bizonyára róla is kapta ezt a Saul nevet. A közkeletű tévedéssel szemben nem megtérésekor változtatta meg a nevét, és lett Saulusból Paulus, hanem már születésekor kapott a héber neve mellé egy görög nevet is, kvázi kötelező jelleggel, lévén ő római polgár, és a Paulus név pedig gyakori a rómaiak között ekkortájt. Megtérése előtt rendkívülien büszke volt arra, hogy a többféle zsidó vallási irányzat közül ő a farizeusokét követi. A név farisim elkülönülőt jelent, mert a farizeusok legjellegzetesebb vonása a kultikus törvények rendkívül szigorú és alapos betartása volt. Az erkölcsi törvények betartásáról nem érdemes külön szólni, hát ez magától értetődött. Tehát ebben különült el a farizeus a többiektől, a kultusz törvényeiben, elsősorban persze a pogányoktól. Így ír erről a Filippi levél 3. fejezetének 5. és 6. versében. 8. napra körülmetéltek Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Zsidó vagyok a zsidók közül, a törvény megtartásában farizeus, az egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban fedhetetlen. Közbevetőleg jegyzem meg, érdekes megfigyelni, hogy Pál hányszor, de hányszor emlegeti együtt egy mondatban egy lélegzetvételre a maga kivételes vallásos jámborságát, meg a más vallásúak kiméletlen üldözését. Azért ez elég érdekes, de erről később. Pál tehát szenvedélyesen ragaszkodott a tradícióhoz. A kultikus törvények megtartásában pedig kifogástalan farizeus volt. A Galata levél első fejezet 13-as és 14-es versében is így beszél magáról. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és a romlására törtem, majd mondja rögtön ezután, a zsidó vallásosságban számos fajtán béli kortársamat fölülmúltam, mert szer felett rajongtam atyai hagyományaimért. Figyeljük meg, ugye nem azt mondja Pál, hogy ő rajongott Istenért, vagy rajongott a hitért, vagy rajongott Isten élő igéjéért, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az atyai hagyományokért, azokért rajongtam. A Biblia mellé, amely ugye nem emberi, hanem isteni tanítás, kialakult az úgynevezett szóbeli tan, a halakha, amely emberi tanítás volt, elsősorban is A kultikus törvényeket magyarázta, értelmezte. A szóbeli hagyományokkal, amikről itten Pál beszél, hát ezekkel bizony nem egyszer már Jézus is konfrontálódott, például olyan kérdésekben, hogyha szombaton nem szabad semmilyen munkát végezni, akkor vajon szabad-e jót tenni a szent napon? Vagy hogy bűn-e csak ugyan pogányokkal, meg egyáltalán tisztátalanokkal érintkezni? Lukács elmondása szerint Pál odáig ment a hagyományhoz való ragaszkodásban, a hagyományért való rajongásban, hogy gyűlölettől, szenvedélytől zihálva üldözte a keresztényeket, akiket e hagyomány ellenségeinek vélt, sőt, István diakónus megkövezése után ajánlólevelet, felhatalmazást kért és kapott is a zsidó nagytanácstól arra, hogy Jeruzsálemen kívül is tovább üldözze, összefogdossa a hívőket. Hát így indult el a nevezetes damaszkuszi útjára is, amely megfordította az életét. Az apostolok cselekedetei 26. fejezet 10-11-es verse szerint maga Pál számol be arról, hogy ő szavazatával sok keresztény elítélését, megölését is támogatta. Azaz tulajdonképpen gyilkos volt, gyilkos, még ha nem is személyesen ő döfte szíven a keresztényeket. Felmerül a kérdés, hogyan lehetett módja, vagy hol lehetett módja Pálnak részt venni ilyen szavazáson. Nos, hát csak is a Sanhedrinben, a nagy tanácsban. Ezek szerint Pál a nagy tanács tagja lehetett, ez azt mutatja, viszont fiatal kora meg ennek ellene mond. No, minden esetre a mi egyházunk történetének bizonyos korszakai is sajnos azt mutatják, hogy a tradíció iránti ilyen fanatikus rajongás milyen gyakran vezet türelmetlenséghez, meg elvakult kegyetlenséghez, másokkal szemben irgalmatlansághoz, és Pál esetében is ez történt. Személyiségének egyik kulcsszava tehát kétség kívül a rajongás. Rajongó volt zsidóként, rajongó volt keresztényként is. És a rajongás pedig, mint sok más erős érzelem, működtethető negatív irányban is, meg pozitív, jó irányban is. Rajongani lehet a jóért és a rosszért is. Pál személyiségének ez az alapvonása a rajongás, megtérése után is megmaradt, mert Isten ezt nem vette ki belőle, esze ágában sem volt, hanem csak új irányt adott neki. Na és ennek teremtek olyan csodás gyümölcsei Pál missziós tevékenysége során, de ugyanez a rajongás okozta, hogy oly sokan gyűlölték, és oly sokan támadták még az egyházban is. Pál tehát szülővárosa Tarzusz iskolájában megismerkedett a görög hellén kultúrával. A Bibliát is a Szent Iratok görögre fordított változatában használta legtöbbször, a Septuagintát idézte a leveleiben legtöbbször. Majd innen Jeruzsálembe ment tanulni a kor egyik legnevezetesebb tanítójához, Gamaliel rabbihoz, akitől kiválóan elsajátította a zsidó rabbinikus írásmagyarázat módszereit. Hát ez egy technikát jelent, egy részletesen kidolgozott szabályrendszer, szabályozza például, hogyan lehet a Szentírásban kisebb dologról a nagyobbra következtetni, és fordítva, vagy egy konkrét dologból általános következtetést levonni, illetve fordítva, és így tovább. Szóval ilyen szabályok. Tehát ezzel a két irányú görög és zsidó felkészültségével Pál tökéletesen alkalmassá vált arra, hogy mindenkihez szóljon, mindenkinek képes legyen hirdetni az evangéliumot. Zsidónak zsidó lettem, görögnek és pogánynak pogány lettem, mindenkinek mindene lettem, írja magáról az első korintusi levélben, 9. fejezet, 19-es és 29-es szakaszban, amelynek az egésze így szól. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alárendeltek között a törvény alárendeltje lettem, noha magam nem vagyok a törvénynek alávetve. Csak hogy megnyerjem azokat, akik a törvény alárendeltjei. Azok közt, akikre a törvény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki maga is törvényen kívül áll, pedig én nem állok Isten törvényen kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelteket. Gyöngék között gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyengéket, mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Így Pál apostol, első korintusi levél, 9. fejezet 19-es versétől. Pál személyiségének kulcsa tehát a rajongás, de van egy másik, sokkal fontosabb kulcsa is, és ez Krisztus. A személyiség ugyanis az nem valami zavaros össze-vissza képződmény, hanem van neki struktúrája. És ennek a struktúrának pedig van egy középpontja, egy vagy néhány kis számú dolog, amely szervezi az egész személyiséget minden szinten. No, Pálnál ez a személyiség centrum Krisztus, ez egy óriási dolog. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, mondja a Galata levél 2. fejezet 20-as versében. És ezzel nem kevesebbet állít az apostol, mint azt, hogy az ő énjének, az egónak, a személyiségének minden szintjét, Freuddal szólva a tudatalatti énjét, a tudatos énjét, meg az úgynevezett szuperegóját, ezt az egészet egyedül Krisztus uralja, és ő tökéletesen azonosult Krisztussal. Ez nagyon nagy dolog. Nem külső ismeret, megtanult tudás alapján van ez így, hanem annak alapján, ami Pállal a megtérésekor történt, amit ebből a legszemélyesebb találkozásból megtapasztalt, megtudott Jézussal. Oly annyira, hogy nem is érezte ő égető szükségét annak, hogy másoktól tanulja meg Krisztust és a hitet, sőt, három évig föl sem ment Jeruzsálembe, hogy a többi apostollal találkozzék. Nem, hanem innen, ebből a tapasztalatból ered Pálnak a radikalizmusa. Mert Pál aztán nagyon radikális személyiség volt. Kétségtelen. Mit jelent ez? Megtérésekor meggyőződött arról, hogy az ő zsidóságát, mint üdvösségének a forrását el kell engednie, fel kell adnia. Meg még arról is meg volt győződve, hogy mindenkinek, aki zsidóságból tér meg Krisztushoz, hát ugyanezt kellene tennie, mert aki nem teszi meg ezt az elengedő lépést, az voltaképp feleslegessé teszi Krisztus áldozatát. Ha ugyanis a zsidó kultikus szabályok megtartása képes lenne bárkit a földön üdvözíteni, hát akkor Krisztus minek halt meg? Értelmetlenül halt volna meg akkor. Az ember pedig azzal áltatná magát, hogy saját cselekedetéből, a rítusok, törvények, kultusz megtartásából, önerőből képes megigazulni és üdvözülni. Na hát erről szó sem lehet. Pál gondolkodásában a törvény funkciója nem az, hogy üdvözítse a megtartóját, hát erre a törvény nem képes, hanem két másik dolog. Egy az, hogy ő őrizze és egyben tartsa Isten számára az ő választott népét a messiás eljöveteléig, és kettő pedig, hogy Krisztushoz vezessen. Hogyan vezet a törvény Krisztushoz? Hát úgy, hogy aki hajlandó igazán, őszintén szembesülni a törvénnyel, és így szemlélni a törvény tükrében önmagát, meg az életét, rá kell döbbenjen, hogy tökéletesen megfelelni a törvénynek. Nem tud, bárhogy erőlködik, nem tud. Pál így ír erről a Galata levél 3. fejezet 23-as és 24-es verséből. Mielőtt a hit elérkezett, a törvény fogott össze, és őrzött meg minket a hitnek, melynek kinyilatkoztatása akkor még a jövőre várt. És így a törvény nevelünk lett Krisztusra, hogy a hitben megigazuljunk. A törvény és az üdvösség kapcsolatának ilyen radikális, nagyon radikális felfogása miatt egyrészt a zsidók, a zsinagóga népe gyűlölte Pált. Másrészt az egyházban is a zsidó keresztények szemében bizony nagyon gyanús volt. Hiszen a többi apostol nem kérte ezt az elengedést a zsidó megtérőktől, csak Pál. Sőt, még maga Péter is ambivalensen, kétértelmű módon viszonyult az ő saját zsidóságához, és nem mindig tudta sziklaszilárdan, hogy hát mit is kellene kezdeni ezzel, a zsidó mi voltával. Úgyhogy hol így, hol meg amúgy viselkedett. Pálnak a Péterrel Antiochiában kirobbant konfliktusához is az vezetett korábban, hogy Pál kétszínűséggel vádolta meg az apostolok fejedelmét, mondván, hogy Péter máshogy viselkedik, amikor zsidó társaságban van, és máshogy, ha pogány keresztények között mozog. És bizony össze is veszett keményen emiatt Péterrel. Persze később kibékültek. Jellemző a szelíd lelkű Lukácsra, hogy az apostolok cselekedeteiben, ahol a hasonló, nagyon is gyakori egyébként, egyházon belüli konfliktusokat, ő inkább szelidíteni igyekszik. Úgyhogy erről a Péter-Pál összeütközésről speciál egyáltalán nem ír, nem is tudnánk róla, mi sem, ha maga Pál be nem számol az esetről a Galata levél 2. fejezetében. Pál tehát a többi apostollal szemben a megtérőket igenis igyekezett kirángatni a maguk addigi komfortzónájából. És ezt nem mindenki szereti szívesen. Szóval kirángatni és egy radikálisan krisztusi útra állítani, amivel igen sok ellenséget szerzett magának. Szóval megosztó személyiség volt, radikális, megosztó személyiség. Az apostolok cselekedetei 9. fejezet 30-as verséből megtudjuk, hogy amikor végül is 3 évvel a megtérése után mégiscsak elment Jeruzsálembe, csak amúgy futólag, csupán 2 hetet töltött ott, nos még ennyi idő alatt is sikerült neki kalamajkát okozni a zsinagógában. Ezért az apostolok hát elküldték. Azt mondták, menj el, Pál, menj el, menj haza, hogy békesség legyen itt, jobb lesz ez mindenkinek. Menj el! Sőt, még el is kísérték egy darabon, talán csak nem azért, hogy biztosan távozzék. Elkísérték fel északra egészen Cézáreáig. Elküldték tehát Pált Tarzusba, ahol mintegy 7 évig maradt, az egyház közös munkájából pedig igazából csak ez után tudta kivenni a részét. Hogyan? Hát amikor az antiochiai gyülekezet hatalmas növekedésnek indult, és Barnabás, aki ennek a gyülekezetnek a feje volt, nem bírta már egyedül a munkát, hát elment Tarzusba, és elvitte Pált Antiochiába, hogy a segítője legyen. Ezt olvassuk az apostolok cselekedetei 11. fejezet, 19-es versétől a 25-ig. Szóval Pál bizony nehéz ember volt, nehéz. Ám ennek köszönhette missziójának elképesztő, döbbenetes eredményességét, viszont ezzel magyarázhatók szenvedései is, vagy legalábbis részben ezzel. Ezekről a második korintusi levél 11. fejezet 23-as versétől kezdődően így ír, tehát Pál szenvedései. Múlt felett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben, a zsidóktól 5 ízben kaptam, 1 híján 40-et, 3-szor megbotoztak, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 nap 1 éjjel a nyílt tengeren hányódtam, sokszor voltam vándorúton, veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között, veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben az ál testvérek között. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam, de nem volt mit felvennem. Hát nem is tekintve az egyebeket, a naponkénti zaklatásokat, meg az összes egyház rám nehezedő gondját. Tehát Pálnak rengeteg harcot kellett megvívni az egyházban saját hittestvéreivel, akik nagyon sokszor nem voltak képesek megérteni a gondolatait meg a célját. És ennek a körülménynek fontos szerepe volt abban, hogy Pálban kialakult egy vélekedés, miszerint az apostol, az igazi apostol mindig is a világnak afféle szemetje, vagy salakja, hogy az ő szavával éljek. Így ír erről az első korintusi levél 4. fejezet 9-es versében, majd a 12-13-ban. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványosságul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak, meg az embereknek is. Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk. Ha üldöznek, türelemmel viseljük. Ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke, mind mostanáig. Hát így ír erről. Pál apostol valamikor Krisztus után 62 és 67 között halt vértanúhalált Rómában. Hát vele ismerkedünk a következő adásokban, kedves hallgatóim. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió. Az adakozó fa. Volt egyszer egy fa, amely egy kisfiút szeretett. A fiú minden nap meglátogatta. Leszedegetett leveleiből koszorút font, hogy eljátsza az erdő királyát, felmászott törzsére, és ágaira akaszkodva hintázott. Evett a gyümölcséből, és bújócskázott lombjai között. Amikor elfáradt, a fa leveleinek az árnyékában aludt el, mi alatt a lombozat altató dalt susogott. A kisfiú kis szívének teljességével szerette a fát, és a fa boldog volt. De az idő múlt, a fiú pedig növekedett. Amikor felnőtt, a fa gyakran maradt magára. Egy nap azután a fiú újra meglátogatta a fát. Ez azt mondta: gyere hozzám, kisfiam! Mász fel a törzsömre, hintázz ágaim között, edd a gyümölcsömet, játsszál lombom között, és légy boldog! Túlságosan felnőttem már ahhoz, hogy fára másszak, válaszolta a fiú. Olyasmit akarok vásárolni magamnak, ami szórakoztat. Pénzre van szükségem. Tudsz nekem pénzt adni? Sajnos, felelte a fa, pénzem nincs. Csak levelem és gyümölcsöm van. Szedd le a gyümölcsömet, kisfiam, és add el a városban. így lesz pénzed, és boldog lehetsz. Ekkor a fiú felkapaszkodott rá, leszette és elvitte az összes gyümölcsöt. És a fa boldog volt. De a fiú sokáig elmaradt, és a fa szomorkodóvá vált. Majd egy nap a fiú visszatért. A fa reszketett az örömtől, úgy mondta, gyere hozzám, kisfiam, mássz a törzsemre, hintáz az ágaim között, és légy boldog. Nincs időm fára mászni, túl sok dolgom van. Házat szeretnék, feleséget, gyermekeket, házra van szükségem. Tudsz nekem házat adni? Házam nincs, mondta a fa. Az én otthonom az erdő. De ágaimból készíthetsz magadnak házat, és boldog leszel. A fiú lefűrészelte a fa összes ágát. El is vitte őket, hogy faházat építsen magának belőle. És a fa boldog volt. A fiú sokáig nem jött. Amikor végre megérkezett, a fa olyan boldog volt, hogy szinte alig tudott megszólalni. Gyere hozzám, kisfiam, gyere hozzám játszani! Túl öreg és túl szomorú vagyok már a játékhoz, válaszoltam az. Egy bárkára vágyom, hogy messzire elhajózzak innen. Tudsz nekem bárkát adni? Vedd a törzsemet, készíts bárkát belőle. Azzal messzire elhajózhatsz és boldog lehetsz. Ekkor az ember kivágta az egész törzset, és bárkát készített belőle, hogy elmeneküljön vele, elhajózzon onnan. És a fa boldog volt, de nem teljesen. Sok-sok idő múlva visszatért az ember. Nagyon sajnálom, kisfiam, de már semmim sem maradt, amit neked adhatnék. Gyümölcsöm sincs már régóta. A fogaim már nem képesek gyümölcsbe harapni, volt a válasz. Nincsenek már ágaim sem, folytatta a fa, nem tudlak már hintáztatni. Túl vén vagyok már ahhoz, hogy faágakon hintázzam. Nincs már törzsem sem, amelyre felmászhatnál. Túl öreg és fáradt vagyok már a fáramászáshoz. Nagyon el vagyok keseredve, sóhajtott a fa. Annyira szeretnék neked valamit adni, de már semmim sincs, amit adhatnék. Öreg fatönk vagyok immár. Igazán sajnálom. Most már nincs sok mindenre szükségem, csak egy csendes, nyugodt kis helyre vágyok, ahol leülhetnék és megpihenhetnék. Igazán elfáradtam már. Nos hát,